Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Vasárnap estig még kitölthető a nemzeti konzultáció. Most nagyobb szükség is van a véleménynyilvánításra, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a Bács-Kiskun vármegyei János Halmán. Hidvégi Balázs a kormánypártok országjárásának fórum előtt tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta. Amióta elindult a konzultáció, új információk kerültek nyilvánosságra. Egyrészt kiderült, hogy Brüsszel folytatni akarja az ukrajnai háború finanszírozását, ezért óriási összegeket akar behajtani a tagállamokon, fogalmazott. Hozzátette, Brüsszel évekre előre finanszírozni akarja az ukrán hadsereget, illetve az ukrán államot, és ehhez pénzre, közös kölcsönre és adóemelésekre van szükség. Az is kiderült, hogy Magyarországon a Tisza párt készen áll arra, hogy végrehajtsa ezeket a terveket, hiszen egy brutális megszorító csomag került napvilágra gazdasági elképzeléseiről, amely összefoglalva a társadalom minden rétegét érintő óriási adóemelést, megszorítást jelent, tette hozzá. Januártól átlagosan 10%-kal emelkedik a pedagógusok bére, közölte a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára a közösségi oldalán. Maruzsa Zoltán azt írta, a kormány, ahogy vállalta, folytatja a tanárok és az óvónők béremelését. A bejegyzésben közzétett videóban a köznevelési államtitkár arról beszélt. A kormány vállalása szerint 2031-ig évente olyan mértékben emelkednek a pedagógus átlagbérek, ahogy a diplomás átlagbér növekszik. A Nemzetgazdasági Minisztérium prognózisa szerint a diplomás átlagbér a következő évben 10%-kal nő majd. Ennek megfelelően olyan kormányrendeletet készítettek elő, amelynek köszönhetően január 1-től átlagosan 10%-kal emelkedik majd a pedagógusok átlagbére, mondta. Maruzsa Zoltán célként fogalmazta meg, hogy jövőre elérjék a 936 000 forintos pedagógus átlagbért. Most, hogy nyilvánosságra került a Tisza párt brutális megszorító csomagja, ha lehet, még nagyobb lett a tétje a nemzeti konzultációnak, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalára feltöltött videónyilatkozatában. Brüsszel bábjai brutális adóemelésre készülnek a lakosságnál és a vállalkozásoknál, ezért most még inkább szükség van arra, hogy a magyarok egyértelműen tiltakozzanak az adóemelések ellen, fogalmazott Hidvégi Balázs. A kormány törvényjavaslatot nyújt be az országgyűléshez, ami azt a célt szolgálja, hogy Budapest fizetésképtelensége esetén is valamennyi fővárosi dolgozó hozzájusson a fizetéséhez, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalán. Gulyás Gergely azt írta, a javaslat semmilyen fővárosi feladatot nem ruház át, semmilyen hatáskört nem von el, de biztosítja a budapesti közszolgáltatások, köztük a tömegközlekedés zavartalan működését. A budapesti segélyhiteltörvény újabb bizonyítéka annak, hogy a nemzet fővárosának zavartalan működése felette kell, hogy álljon a politikai csatározásoknak, tette hozzá a tárca vezető. Hétfőtől elérhetőek lesznek a 2026-os évre érvényes autópálya matricák. A jövő évi éves országos és vármegyei e-matricák mellett az új terméknek számító éves M1 regionális úthasználati jogosultság is megvásárolható lesz a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT-nél és a legtöbb viszonteladó partnernél online és offline módon is, közölte a NUSZ ZRT a távirat irodával. A közleményben kiemelték, az elővásárlás során idén decemberben megvett e-matricák érvényessége 2026. január 1-én kezdődik. A társaság honlapján közzétett díjtábla szerint a 2026-os országos éves matrica 61.760 forintért lesz megvásárolható a személyautókra, és az éves vármegyei matricák ára 7.190 forintra nő. Az országos napi matrica bruttó 5.550 forint, a 10 napos bruttó 6.900 forint, a havi pedig bruttó 11.170 forint lesz jövőre a D1 kategóriában. Jövőre az alappótdíj 27.790 forintra emelkedik, amely 60 napon túli fizetés esetén 95.730 forintra nő személyautó esetében. Végül az időjárásról. Többnyire erősen felhős vagy borult idő várható. Az észak-keleti-keleti ország részben szakadozottabb, vékonyabb felhőzetet kelet-dél-kelet felül egyre több felé válthatja vastagabb felhőtakaró. Az eső délelőtt északnyugaton, délnyugaton is eláll. Csapadékra estétől lesz kilátás. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A hőmérséklet 7 és 12 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Adventi nyereményeső a 25 éves Szent István Rádióban. December 1-e és 12-e között reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Válaszoljon helyesen kérdéseinkre, nyissa ki nyereményjátékunk 25 adventi ablakának egyikét, és nyerje meg ajándékcsomagunkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjaink egyikét. Stempel Katalin felajánlását, Kis Jézus a jászolban goblenképet, Pataki József Csokonai Vitéz Mihály alkotódíjas művész Szűz Mária Tűzzománc képét, vagy egy Instax mini fényképezőgépet az Egri Fuji Fotocentrum jóvoltából. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
Fotónaptár és fotókönyvkészítés. Fuji Fotócentrum, Kisdobó tér 8.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6.360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Adventi véradás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertálymesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13:30-től várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca 1 szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál. A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Reklámot hallottak.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban folytatjuk dr. Székely Jánosnak, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének, Szombathelyi megyés püspök előadásának bemutatását, amelyet a Nyugat válsága a Biblia mint kiút címmel tartott meg a nyíregyházi Szent Atanász görög katolikus főiskolában. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Benedek pápa rámutat egy másik okra, az értelem önkényes önkorlátozása mellett, vagyis hogy leszűkítjük a természettudományra, és a többi fölött pedig önkényesen akarunk uralkodni. Másik oldalról így fogalmazza meg, a modern ember gyökeresen félreérti a szabadság fogalmát. Azt gondolja, hogy a szabadság minden külső kényszertől való mentesség. Azt jelenti, hogy ami eszembe jut, amit szeretnék, amit éppen most kitalálok, az korlátok nélkül azonnal megtehessem. A többieknek nem ártok vele, korlátok nélkül azonnal megtehessem. A pillanatnyi önkény. Mindentől, minden objektivitástól független, szubjektív szándéknak a beteljesíthetősége, ez a szabadság lényege. És hát Benedek pápa azt mondja, ennek három nagy problémája is van. Az első az, hogy sok szubjektív emberi szabadság van. Sok ember él a földünkön. Ezt valahogyan össze kellene hangolni, hogy harmonikus társadalomban élhessünk, a sok szubjektív élettervet valahogy össze kell hangolni. Hogyan lehet ezt összehangolni? Csak is valamilyen objektív mérce támpont által. Kellene ehhez egy objektív támpont. A második probléma az, hogy nem csak szubjektív szabadságok léteznek. Létezik az objektív külvilág. Például a Földünk bioszférája. Az ember nem tehet akármit. Se a saját testével, családjával, társadalomban, de a Földünk ásványkincseivel és bioszférájával sem. Az ökológiai katasztrófa egyre fenyegetőbb réme, így üdvös kiózanodás a kicsit nagyképű modern ember számára szembesít azzal, hogy vagy alázattal elfogadom a természetbe beleírt kőkemény objektív törvényeket, korlátokat, vagy önmagamat fogom elpusztítani. Léteznek objektív törvények, belerejtve, beleírva az atomokba, a sejtjeinkbe, a galaxisokba, a lelkünkbe. Vagy ezeket tiszteletben tartom, vagy pedig önmagamat pusztítom el. De Benedek pápa azt mondja, hogy a legnagyobb baj ezzel a szabadság fogalommal még csak nem is ez, hanem a harmadik. Itt megint csak azt gondolom zseniális, ahogyan ő látja a modern embernek a drámáját. Mégpedig a nagy probléma ezzel a szabadság fogalommal az, hogyha egy fiatal úgy nő föl, hogy az életem legnagyobb kincse a pillanatnyi, korlátlan szabadság megélése. Ahogyan sajnos a legtöbb fiatal valami ilyesmit gondol. Akkor azt mondja Benedek pápa, a fiataltól a boldogságnak, a boldogulásnak a legfontosabb útját vettük el. Mert az ember lényege szerint társas lény. Szeretetre születik. Arra, hogy odaajándékozza az életét. Hogy kötődjön. Magyar nyelvünk sok mindenben ebben is zseniális, egyébként nem csak a magyar tudja ezt, de a mi nyelvünk is tudja. Az a szavunk, hogy kötelező, amit a mai gyerekek, fiatalok általában a legjobban utálnak, ennél csúnyább szót nem is nagyon lehet kiejteni. Ez a szavunk, hogy kötelező, miből származik? Kötél, kötelék, kötődés. elköteleződés. Ha bárki az életben valaha is kötődött egy másik emberi személyhez, ha valaha is szeretett egy kicsit is, abból rengeteg kötelező dolog fakad. Ha egy édesanya egy kicsit is kötődik a gyermekéhez, akkor neki kötelező, ha a gyerek sír, éjszaka fölkelni, megetetni. És ha nem teszi, akkor nem is kötődik hozzá igazán, nem is szereti igazán. Ha egy férj igazán kötődik a feleségéhez, akkor kötelező lesz az, hogy szépen szólok hozzá. Akkor is, ha ideges vagyok, időt szánok rá. Boldoggá akarom tenni minden erőmmel. És ha nem fakad a férfi szívéből ez a sok-sok kötelező, akkor nem is kötődik igazán. Vagyis az ember lényege szerint szeretetre születik. A szabadság lényege nem a pillanatnyi önkény. Ahogyan az értelmünk, a másik alapképességünk a szabad akarat mellett, az értelmünk természetes módon az igazra irányul, a valóságra. Akkor működik jól az emberi értelem, ha mindig az igazat ismerem meg igaznak. A valóságot olyannak, amilyen. Nem akkor értelmes valaki, ha sokszor téved is. Ha sokszor mellé is fog. Akkor értelmes, akkor működik jól az értelme, ha mindig az igazat ismeri meg igaznak. A valóságot olyannak, amilyen. Az értelmünk egyirányú képesség. Az igazságra irányul. A szabad akarat ugyanilyen. Ez a két emberi képesség nagyon hasonlít. A szabad akarat természetes célja a jó, az érték. Akkor igazán szabad valaki, ha a láncaitól megszabadul, a szenvedélyektől, lehúzó erőktől, önzéstől, panaszkodástól. Ha tud szárnyalni, tud szeretni, nem akkor szabad valaki, ha össze-vissza dönt. És gyakran az értéktelent is értékesnek gondolja. Hanem akkor, ha felismeri az igazit, a jót, az értéket. Ha semmi nem akadályozza abban, hogy szárnyaljon és szeressen. Martin Buber mondta azt, hogy egy kultúra addig él, ami kapcsolatban van azzal az éltető titokkal, ami valaha létrehozta. Az európai kultúrának elsősorban három gyökere van, amit három várossal is szoktak jelezni, Atén, Róma és Jeruzsálem. Atén a görög filozófiát jelzi. Az emberiségnek azt a hatalmas fölismerését, hogy objektív igazság létezik, megismerhető, kutatni is kell, és e szerint kellene élni. Szókrátésznek és a többieknek a gyönyörű fölismerése. Az emberi értelem hatalmas vállalkozása. Megérteni a világot. Megérteni az embert. Az igazságnak megfelelően élni és gondolkodni. A második Róma, ami a római jogra utal. Arra, hogy a társadalmat méltányos jogrendnek kell irányítania. Nem az erő, nem a túlhatalom, hanem méltányos jogrend, ami mindenkinek megadja azt, ami neki jár. A harmadik pedig Jeruzsálem. A legfontosabb, a leghatalmasabb éltető forrás, amiből az európai kultúra megszületett, a nyugati kultúránk táplálkozott. Az a felismerés, hogy minden ember Isten képmása, az ő remek műve. Végtelen érték, végtelen méltósága van. Az éppen csak megfogant kicsi gyermeknek, az édesanya szíve alatt, a sérültnek, a betegnek, a maga tehetetlen öregnek, a szegénynek. Végtelen méltósága van. Ezen alapszik a nyugati gondolkodásunk. Ebből született a szociális háló. Ebből született a történelem első mai értelemben vett kórháza. Az első kórházat nem római császár alapította, nem kínai maharadzsa, nem Egyiptomban, nem Mezopotámiában, nem asztékok, nem maják, egyszerű keresztény szerzetesek. 372 táján Nagy Szent Bazil meg az ő szerzetesei Cezáreában. Az első olyan intézmény, ahova bárki ingyen jöhetett. És volt ott árvaház, szegénykonyha, menhely, gyógyhely, keresztény fantáziából született. Ahogyan az ingyenes közoktatás is, a művészeteknek a megtermékenyülése, a tudományok döbbenetes fejlődése. Európának addig van jövője, amíg ezekből a forrásokból meríteni tud. Izajás próféta azt mondja, ha nem hisztek, nem maradhattok meg. A nyugat kulturális válságának a legfőbb oka ez. Az éltető forrásokat elveszítettük. Ez a válság nem csak rajtunk, egyházon és kereszténységen kívül zajlik, hanem bennünk is történik. Az egyház válsága is. Az egyház döbbenetesen meggyengült nyugaton a tisztánlátásában, erkölcsi tartásában, erkölcsi minőségében. Rengeteg olyan keresztény van, akinek esze ágába nincs. Az úrnapját megszentelni fölösleges, nem is érti. Házasság előtti kapcsolatok, kísérletek legtermészetesebb dolog. Keresztény szülő a saját gyerekének már nem is nagyon mer szólni. Elengedtük ezt a témát, ilyen a világ. Válások, abortusz és rengeteg minden más. Az egyház szívéig elérte a válság, ez nem rajtunk kívül zajlik. A hitnek a válsága, amit átélünk, Ralph Martin szerint, aki egy bibliás gondolkodó Észak-Amerikában, ő azt mondja, büntetés, következmény. Hogy az Ószövetségben számtalanszor halljuk, Isten népe letér a helyes útról, az Úristen kiszolgáltatja őket idegen hatalmaknak. Gyötrődnek, szenvednek, és ezen a mélyponton kiáltanak talán újra Istenhez. Ő azt mondja, hogy a nyugat kereszténysége jelenleg ezt éli át. Letértünk az útról, és ennek a következményeit szenvedjük. Nem rajtunk kívül zajlik a válság, hanem bennünk is. Mi lehet a kiút? Még talán Ralph Martinhoz néhány gondolat, hogy hol ragadja ő meg a kereszténységnek a válságát. Egyrészt a Biblia tanítását nagyképűen rengeteg témában fölülbíráljuk. Azt mondjuk, ez idejét múlt. Főleg a nemi erkölcs területén azt mondjuk, mi már fölvilágosultak vagyunk, okosabb társadalom. Ezek a korlátok minket nem érintenek. A nagyképű modern ember Biblia fölé helyezi magát. Vagy azt gondolja magától, mindenki üdvözül. Nagyon erőlködni nem kell. Vagy azt gondolja, minden vallás alapvetően egyenértékű. Mindegyik Istenhez vezet. Sokféle út, egyetlen hegyre. Akkor minek gyötrődjek, hogy továbbadjam az evangéliumot? Miért zavarja meg a hindut, a más vallásút? Jó az ő útja is, maradjon meg csak rajta. Tehát átalakult a nyugati kereszténység gondolkodása, eltávolodott a forrásoktól. Mi a kiút? Benedek pápa azt mondja, hogy nagyon sokat tanulhatnánk az első 300 év keresztényeitől, akik 300 év alatt meghódították a római birodalmat. És azt mondja, hogy ennek talán elsősorban három fő oka vagy tényezője volt. Az első, hitték, amit hittek. Így fogalmazza Benedek pápa. Mit ért ez alatt? Hogy szemernyi kételjük a hitük legalapvetőbb igazságaiban nem volt. Abban, hogy a világ nem magától van, Isten teremtette. Hogy a Biblia nem csak nagyszerű emberi alkotás, hanem valóban oda föntről jövő üzenet, hogy Jézus valóban az élő Isten fia, nem csak egy nagy ember. Ő valóban föltámadt. A szentségeink ezért hatékonyak. Az erkölcsi parancsok jók, nem korlátok. Van örök élet. A hitük alapigazságaiban szemernyi kételjük nem volt. Az ókor végén a kereszténység úgy jelent meg, mint egy rendkívül logikus, gyönyörű világnézet. Intellektuális ereje volt, vonzó volt. Mai keresztényeknek egy nagyon nagy része a hite legalapvetőbb igazságaiban gyökeresen kételkedik. A templomban, a padokban ülő hívő embereink is. Megmagyarázni, megvallani bátran a hitét még kevésbé tudja. Vissza kellene nyernie a kereszténységnek ezt az intellektuális erőt. A hitnek, a meggyőződésnek a mélységét, erejét. A második, az első keresztényeknek hiteles volt az élete. Segítették a szegényt. Rabszolgát is embernek tartották. Ha kellett, vállalták a vértanúságot. Szerették egymást. És a harmadik, hirdették az örömhírt. Elsősorban az első 300 évben nem is annyira papok, mert nyilvánosan prédikálni nem nagyon lehetett. Világi keresztények adták tovább ember a barátjának, munkatársának, jó barátjának, futó tűzként terjedt. Újra kellene tanulnunk ezeket a dolgokat. Egy befejező történet. Németországban egy egyetemista lány bulizni kezdett, aztán egyre többet ivott, kábítószereket is kipróbálta, teljesen felelőtlen párkapcsolatok. Lassanként az egyetemet abba hagyta. Szülei nagyon aggódtak, nagy nehezen be tudták őt juttatni egy ifjúsági közösségbe, ahol egy nagyon intelligens fiatal atya volt a közösség vezetője, aki pszichológiát is végzett, többször beszélt a lányjal, tanácsokat adott, próbált neki segíteni. Aztán eljött a nyár, A lány elment Olaszországba, egy pizzeriába dolgozni. Onnan teljesen átalakulva jött haza, arca ragyogott, újra kezdte az egyetemet, őrült bulizást, abba hagyta. Atya megkérdezte tőle, hogy hát mivel magyarázható ez a nagy változás? Talán valamelyik tanácsom segített abban, hogy újra talpra állj. Mondta a lány, egyáltalán nem. Hanem az a főszakács ott a pizzeriában, ahol dolgoztam, ő nem olyan kesztyűs kézzel bánt velem, mint maga. Egyik nap, ahogy találkoztunk, megszólított, azt mondta, te lány, egyáltalán nem tetszel nekem. Olyan szomorú az arcod, mint a háromnapos esős idő. Újra elő kellene venned a forrást, a Bibliát. Ki kellene nyitnod? Engedned kellene, hogy a lapjaiból előlépjen Krisztus, és belépjen az életedbe. Mire a lány azt mondta, ő ilyen ostobaságokban nem hisz. Elment, de a kis szobában, amit ott a pizzeria szélén neki biztosítottak, a polcon volt Biblia. Egyik este, ahogy nézegette, gondolta, kicsit belelapoz, olvasgatta. Aztán a következő estén is, az utána levő estén is, és egyik éjszaka valóban megtörtént. A Biblia lapjairól előlépett az élő Krisztus, és belépett az életébe. Európa megújulása itt kezdődhetne. Vissza kellene találnunk a forráshoz. Kézbe kellene adnunk a forrást fiataloknak, gyerekeknek, az élő igét, ami nem betű, hanem lélek és élet. Köszönöm a figyelmet!
Kedves hallgatóink, elhangzott a Kapcsolat című műsorunk, melyben folytattuk dr. Székely Jánosnak, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke Szombathelyi megyés püspök előadásának bemutatását, amelyet a Nyugat válsága, a Biblia mint kiút címmel tartott meg a Nyíregyházi Szent Atanáz Görög Katolikus Főiskolában. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berec Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa megszünteti a Szent Széknek érkező adományokért felelős bizottságot. 14. Leó előzetest látott Roberto Benigni új filmjéből, amely Szent Péterről szól. Első adventi prédikáció. Megjelent Isten kegyelme, hagyjuk, hogy eltörölje a bűnt. Leó pápa megszünteti a Szent Széknek érkező adományokért felelős bizottságot. A szeptember 29-én aláírt, de december 4-én kiadott kirográffal, a római kúriának szánt pápai rendelettel, 14. Leó pápa megszünteti a Szent Széknek érkező adományokért felelős bizottságot, kevesebb, mint 10 hónappal azután, hogy Ferenc pápa 2025. februárjában megalapította azt. Ferenc pápa az új bizottsággal a hívek, a püspöki konferenciák és más potenciális jótevők adományait kívánta előmozdítani, a Szentszék küldetésének és karitatív munkájának támogatására. A bizottságot létrehozó kirográfot 2025. február 11-én írta alá, és két héttel később, február 26-án hozták nyilvánosságra, miközben Ferenc pápa a római Gemelli klinikán feküdt. Az új kirográfiában Leó pápa ezt írja. A Szentszéknek nyújtott adományok és az adománygyűjtés kérdése a részegyházak és az apostoli szék közötti egység és szeretet kötelékének fontos aspektusa, kiváltképpen a péteri szolgálat hatékony gyakorlása szempontjából. Ezután megjegyzi, hogy a Szentszék adminisztratív és pénzügyi struktúráinak és tevékenységeinek felügyeletével megbízott gazdasági tanács különös figyelmet szentelt a Szentszéknek nyújtott adományok tanulmányozásának, és számos ajánlást tett a terület irányításáért felelős jelenlegi intézményi struktúra átalakítására. A Predicate Evangelium apostoli konstitúcióban ismertetett eljárásokkal összhangban a tanács javaslatainak értékelése és szakértőkkel való konzultáció után Leó pápa jóvá hagyja a tanács határozatának és ajánlásainak tartalmát, kezdve a Szentszéknek nyújtott adományokért felelős bizottság megszüntetésével. A kirográf hatályon kívül helyezi a megszüntetett bizottság alapszabályát, és elrendeli, hogy a bizottság minden tagja azonnali hatállyal szüntesse meg funkcióját. Továbbá előírja, hogy a bizottsághoz jelenleg tartozó összes vagyont azonnal át kell adni a Szentszéknek, és az apostoli Szentszék vagyonkezelősége elnökére ruházza a hatáskört a bizottság felszámolásának folytatására a jelenlegi jogszabályok szerint. Leó pápa előírja, hogy a gazdasági titkárság a szervezet által kinevezett munkacsoporttal együtt legyen felelős a bizottság feloszlatásából eredő kérdésekért, utasítva őket, hogy tájékoztassák a gazdasági tanácsot az e célból hozott összes rendelkezésről. Egy másik munkacsoportot is létrehoznak, amelynek feladata a Szentszék számára történő adománygyűjtés általános kérdésére vonatkozó javaslatok kidolgozása, valamint a megfelelő struktúra meghatározása. A gazdasági tanács javaslatot tesz a csoport tagjainak névsorára, amelyet az államtitkárságon keresztül a római pápának nyújtanak be. A Ferenc pápa által létrehozott bizottság elnöke Roberto Campisi prelátus volt az államtitkárság általános ügyekért felelős tanácsosa. További tagjai Flávio Pácsa érsek, a Keresztény Egység előmozdítása dikasztériumának titkára, Alessandra Smerilli nővér közgazdász, az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának titkára, Silvana Piro nővér, az apostoli Szentszék vagyonkezelőségének helyettes titkára, és Giuseppe Puglisi Alibrandi ügyvéd, a Vatikánvárosi Állam kormányzóságának főtitkár helyettese.
XIV. Leó pápa találkozott egyik kedvenc színészével, Roberto Benignivel, aki Szent Péterről készített filmet. A Szent Atya csütörtökön délután előzetest láthatott az Oscar-díjas toszkán színész új monológiából, amelyet a Rai olasz televízió december 10-én mutat be, Péter egy ember a szélben címmel. Leó pápa és Roberto Benigni nem csak Krisztus első helytartójáról beszélgetett, hanem moziról, Dantéról és Szent Ágostonról is. Együtt megtekintettek néhány részletet a Szent Péterről szóló filmből, aminek délelőtt tartották a sajtóbemutatóját Rómában. A vetítés végén a Szent Atya felkiáltott: milyen szép, a szeretetről szól. A találkozón a pápa és Benigni moziról beszéltek, és az Élet szép című filmről, amellyel 1999-ben Oscar-díjat nyert, és amit Leó pápa nemrég a négy kedvenc filmje közé sorolt. Szó volt még Frank Capra amerikai rendező karácsonyi filmjéről, melynek címe Az élet csodálatos. Beszélgettek Szent Péter életéről, Dantéról és Szent Ágostonról, az isteni színjátékról és a vallomásokról, a hippói püspök leghíresebb könyvéről. A találkozón részt vett Paolo Ruffini, a kommunikációs dikasztérium prefektusa, Stefano D'Agostini, a vatikáni média igazgatója, Gianpaolo Rossi, a RAI olasz közszolgálati rádió és televízió ügyvezető igazgatója, valamint Simona Ercolani, a Stand By Me produkciós iroda ügyvezetője és kreatív igazgatója, mely a vatikáni médiával együtt készítette el a Péter egy ember a szélben című filmet. A két órás monológban Roberto Benigni elmeséli az első apostol életét, akire Jézus Krisztus az egyházát bízta. Az élet legfontosabb dolgai nem tanulhatók és nem taníthatók, találkozunk velük. Ez történt Galileában is, amikor János fia Simon tekintete összekapcsolódott Jézuséval. Így beszéli el az első pápa csodálatos történetét az olasz színész, méghozzá ott, ahol az apostol vértanúságot szenvedett. A színpadot a vatikáni kertekben állították föl a Szent Péter bazilika mögött, amelynek belsejéből indul a film. Kezdetben némán, csak a színész lépéseit halljuk, amint végighalad a főhajón, majd Péter sírja közelébe ér, végül pedig a vatikáni nekropoliszba, a templom alatti ókori temetővárosba, ahová eltemették az apostolt. Miután elolvastad az evangéliumot, máshogy tekintesz az emberekre. Rájössz, hogy kincses ládák, melyek óriási értéket rejtenek, mondja a monológban Benigni. Jézus legjobb barátjának történetén végig söpör egy rendkívüli szél, a szeretet szele, a nagybetűs szereteté, amelyről Jézus minden pillanatban tanúskodik az első apostolnak. Egy olyan szereteté, ami mindent akar és radikális követést kér egészen a végsőkig. Isten fia háromszor kérdezi meg, János fia, Simon, szeretsz engem? Tudod, Uram, hogy szeretlek, válaszol határozottan és örökre, utoljára, Rómában, fejjel lefelé a kereszten. Péter olyan, mint mi. A történetét olvasva folyton azt gondoltam, de hát ez én vagyok, ugyanezt tettem volna. Péter mélységesen hasonlít ránk. Az ő embersége a mi emberségünk. Megharagszik, hirtelen felindulásból cselekszik, hibázik, félreért, sír, nevet, elalszik, szenved, örül és meghatódik. És rábízták a legnagyobb feladatot, amit valaha ember kapott, hogy nyissa és zárja a mennyország kapuit, mondta el új filmjéről Roberto Benigni.
Első adventi prédikáció. Megjelent Isten kegyelme, hagyjuk, hogy eltörölje a bűnt bennünk. Az Úr végső eljövetele, habozás nélküli várakozás, címmel tartotta meg Roberto Pasolini kapucinus atya a pápai ház szónoka első adventi prédikációját december 5-én pénteken kora délelőtt a 6. pálaulában 14. Leó pápa, a római kúria tagjai és a legfőbb szerzetes előjárók jelenlétében. A kapucinus szónok a kegyelem észrevétele és a gonoszság eltörlése témák után végül Noé példáját elemezte, aki észrevette az Isten kegyelmét, mégpedig egyedül egy általános pusztulásban, de műve az üdvösség jele és eszköze lett minden nemzedék számára. Idén az adventi emlékedések nem csak az új liturgikus év kezdetét jelentik, hanem a jubileumi szentév végének közelettét is, hiszen Leó pápa január 6-án vízkereszt ünnepén zárja be a szent kaput, kezdte beszédét a szónok. Advent idején az egyház új reménységgel tekint az Úr első eljövetelére, de még inkább figyel az idők végezetén való visszatérésére, ahogy az ókeresztény bazilikák apszisaiban látjuk az eljövendő Krisztus mozaik ikonját, amint jobbjával áldást ad, bal kezében pedig az ígéret tekercsét tartja, mint egy várakozásunk bizonyságaképpen. Advent arra emlékeztet minket, hogy nem eltévedt úton járunk, hanem az örök hazába tartó zarándokok vagyunk, akik így fohászkodnak, Maranatha, jöjj el, Uram! Péter apostol szavai arra intenek minket, hogy a remény teljesedését ne passzívan szemléljük, hanem nyugodt és aktív ébességgel várjuk Urunk eljövetelét. Jézus végidőkről szóló beszédeiben maga jövendőlte meg a parúziáját, az idők végezetén való eljövetelét. Máté evangélista négyszer is használja a parúzia kifejezést, amelynek értelme egyszerre jelenlét és eljövetel. Jézus megjövendeli a templom lerombolását, és szól egy háborúkkal, éhínségekkel és felfordulással teli időszakról, ami azonban még nem a végidő. Ebben a nehéz helyzetben hamis Krisztusok és hamis próféták lépnek fel, sokakat megzavarnak, és a gonoszság kihűti a szeretetet. Pontosan ekkor jön el a tanítványok ideje, hogy tanúságot tegyenek, szeriden fogadva a megpróbáltatásokat. Nagy nyomorúság után végül kozmikus jelek hirdetik az emberfia eljövetelét, aki összegyűjti választottjait. Mint hogy a nap ismeretlen, a hűséges szolgák éber készenlétben várják Uruk visszatértét. Beszéde végén Jézus párhuzamot von eljövetelének várása és Noé napjai között az özönvíz idején, amikor az emberek ettek, ittak, nősültek, férjhez mentek egészen addig, amíg Noé be nem ment a bárkába, és jött a vízözön, és el nem ragadta mindnyájukat. Ugyanígy lesz az ember fiának megjelenésekor is. Pazolini atya rámutatott arra, hogy Jézus látomása szerint a végidő előtti napok hétköznapi világa szokásos cselekedeteinek végzése közben mindössze egyetlen ember fogott hozzá, hogy tovább tekintve megépítse magai családja számára a bárkát, mint az üdvösség eszközét. De mire is figyelmeztet bennünket az Úr felhívása? Kérdezte a szónok. Mindenek előtt az idők bonyolultságára.
La Chiesa è chiamata a rimanere sacramento di salvezza in un cambiamento d'epoca senza precedenti. Dobbiamo accorgerci che la pace rimane un miraggio in molte regioni del mondo, finché ingiustizie antiche e memorie ferite non troveranno guarigione.
Ezért is fel kell ismernünk, hogy ebben a korszakváltó, komplex időszakban az egyház arra hivatott, hogy az üdvösség szentsége maradjon, amikor békét teremteni sokaknak csak déli bábot jelent. Mindenek előtt a helyes irányra kell ráállni, amely Isten országa felé halad a történelemben. Ez pedig a keresztségben kapott profétai képességgel fedezhető fel, számon is kéri tőlünk az Úr. Képmutatók, a Föld meg az él jeleiből tudta következtetni? Hát ezt az időt miért nem tudjátok felismerni? A választ persze jól tudjuk, maga a karácsonyi ünnepkör is jelzi, ahogy Pál apostol tanítja, megjelent Isten kegyelme, amely üdvösséget hoz minden embernek, és arra tanít minket, hogy megtagadjuk az istentelenséget, a világi kívánságokat, és józanul, igazul, és istenfélőn éljünk ebben a világban, várva boldog reménységünket, a nagy Istenünk és megváltunk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. Ma is ez a feladatunk, folytatta szónok, amikor fennáll a veszélye annak, hogy Isten dolgait magától értetődőnek veszük, pedig azok csak nagylelkűségének és hosszan tűrésének a jelei. A pápai ház szónoka beszéde második nagy témájában a gonoszság eltörlését értelmezte. A teremtés könyve szerint az Úr megbánta, hogy ember teremtett a földön, amikor meglátta az emberek gonoszságát itt a földön. Isten csalódik és pesszimistának tűnik, de mégis hasznos nekünk megérteni, hogy miközben mi naív módon a tökéletesedés és fejlődésévé reméljük a megoldást, az Isten a baj gyökeréhez nyúl. El akarja törölni, meg akarja semmisíteni a gonoszságot. Az ember nem önmegvalósításra szorul, hanem megváltásra. A gonoszságot nem szabad csak egyszerűen megbocsátani, el kell törölni, hogy az élet végre virágozhasson igazságában és szépségében, szögezteli a szónok, idézve az Úr súlyos szavát, eltörlöm a föld színéről az embert, akit a földön teremtettem. De mit is jelent eltörölni, mit jelent nekünk és mit az Úrnak, tette fel a kérdést a szónok. Isten az emberiség eltörlésével nem egy pusztító terv kezdete, hanem inkább egy sürgető késztetés arra, hogy az ember a végsőkig menően vállalja a teremtőjének a szeretett tervét, amellyel létrehozta. Isten pontosan azért dönt úgy, hogy mindent eltöröl, mert nem nyugszik bele a gonoszság bizonyosságába. Azzal, hogy Isten kifejezetten beszél a szándékáról, hogy eltörli a teremtményét, valójában kísérletet tesz arra, hogy átalakítsa ezt a világot, amely szíve leleményességéből és keze találékonyságából született. Ugyanez a szív siratja Jeruzsálem vesztét és tanítványa Júdás bukását is. A minket körülvevő törlés kultúra logikájában az eltörlés azzal a kockázattal jár, hogy egyszerűen mindent eltávolítunk, ami nem egyezik azonnal a vágyainkkal és érzékenységünkkel. A törlés azonban nem csak erről szól, és nem is redukálható arra a kísérletre, hogy megszabaduljunk attól, amit másokban nehezményezünk. Nap mint nap sok mindent törlünk anélkül, hogy bűntudatot éreznénk, vagy bármilyen kárt okoznánk. Üzeneteket, szükségtelen fájlokat, dokumentumok hibáit, foltokat, nyomokat, adósságokat törlünk. Valójában e gesztusok közül sok egyenesen szükséges a kapcsolataink ápolásához és a világ élhetőbbé tételéhez. Nem véletlen, hogy a prófétek ezt az igét eltörölni nem Izrael fenyegetésére, hanem vigasztalására használták, egy bizonyos fordulattal emlékeztetve őket Isten végtelen irgalmára. A szónok Izaiás próféta jövendőléseiből idézett. Örökre megsemmisíti, eltörli a halált. Istenünk az Úr letörli a könyvet minden arcról, lemussa népéről a gyalázatot, lemussa az egész földön. Én magam vagyok az, aki eltörlöm gonoszságaidat, és bűneidre nem emlékszem többé. Eltörlöm gonoszságaidat, mint a felhőt, és vétkedet, mint a ködöt. Térj vissza hozzám, megváltottak. Az eltörölni ige jól kifejezi azt is, hogy mit kér Istentől az ember, tudatában saját törékenységének, testében is sebzett emberségének, amikor felismeri gyógyulásra és megerősítése szorultságát, mint ahogy a híres 50. Zsoltár mondja, könyörülj rajtam, Istenem, a te szeretetedben, nagy irgalmadban töröld el bűnömet, fordítsd el arcodat bűneimtől, töröld el minden vétkemet. Az emberek számos gonoszsága ellenére Noé azonban kegyelmet talált az Úr szemében. Olvassuk a föld eltörléséről szóló isteni szándék után. Ennek mély elemzését beszéd a második részében adja meg Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka, amit szombati adásunkban ismertetünk.
Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Napverse. Zelk Zoltán, Mikulás. Hóval lepet égi úton, Mikulás már útra kél. Csillagok szállnak fölötte, s vígan fut véle a szél. Világjáró a csizmája, átlép várost, falvakat, de olykor megáll, s elidőz egy-egy kis ablak alatt. Előveszi aranykönyvét, amelyben gyermeknevek vannak gondosan felírva, s nézi, jó vagy rossz gyerek. Hogyha rossz, hát virgács néki, de ha jó, akkor cukor. S már tovább megy, szél és felhő sem érheti utól.
Zelg Zoltán Mikulás című versét Jakób Beáta előadásában hallották.
Zelg Zoltán, Baumgarten, József Attila és Kossuth Díjas magyar költő, prózaíró 1906-ban született. Édesapját korán elveszítette. Miskolcon járt iskolában, ám tanulmányait nem fejezte be. 1928-ban jelent meg először verse a Nyugatban, Csuklódon kibudjan a vér címmel, melyről Radnóti Miklós írt elismerő kritikát. Megismerkedett a nyugat második nemzedékével, köztük József Attilával is, akik hamar maguk közé fogadták. 1937-ben letartóztatták, de az irodalmi kör közbenjárására kiengedték. A második világháború kitörését követően Ukrajnába került munkaszolgálatosként, de épp bőrrel átvészeltem 1942 és 44 között. Magyarország megszállásakor azonban bujdosni kényszerült. A kommunista rendszerben ünnepelt költő volt. A valódi helyzetet nem ismerve írt hangzatos költeményeket Sztálin és Rákosi Mátyás dicsőítésére. 1948-ban Baumgarten díjjal, 49-ben és 51-ben Kossuth, illetve József Attila díjjal jutalmazták. Gyereklapot is indított Kisdobos címmel 1952 és 56 között, amelyben saját gyermekversei is megjelentek. Ekkor már tisztában volt a kommunizmus fonákságaival, és az 56-os forradalom lelkes híve lett. A forradalom leverését követően 3 évi fogságra ítélték, de amnesztiával 1,5 év után 1958. október 15-én szabadult. Azonban ez nem töltötte el örömmel. Felesége 1 héttel szabadulása előtt elhunyt. Édesanyja pedig a halálos ágyán feküdt, s másnapra ő is meghalt. Zelk Zoltán életében ez volt a mélypont, de lírájában egy új korszak kezdődött. 1963-ban jelent meg a Tűzből mentett hegedű című kötete, benne a feleségét sirató gyászdalával, a Sirállyal. 1964-től karcolatokat, tárcákat, jegyzeteket írt az élet és irodalomban. 1965 és 67 között pedig a Tükörben is megjelentek írásai.
A nap imája.
Uram, én nem vagyok világosság saját magam számára. Szem lehetek, de világosság nem. Mit ér azonban a nyitott és egészséges szem, ha hiányzik a világosság? Hozzád kiáltok tehát, adj Uram lámpámnak világosságot. A te fényeddel, Uram, eloszlatott sötétségemet. Magamtól csak sötétségem van, te viszont világosság és fény vagy, aki szétszórott sötétségemet és megvilágítasz. Nem tőlem jön a világosság, csak akkor van bennem a fény, ha te megadod. Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten. Őszinte szívvel és kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek. Rendkívüli jóságodban fogad jó akarattal könyörgésemet. Hatalmaddal űzd el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől. Erősíts engem a hitben, kormányozd értelmem. Adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem boldogságod birtoklására.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!